Kedves testvérek, a délutáni ige hirdetésnek a címe, hogy vegyétek fel magatokra az én igámat, és a témánk alcíme az, hogy szolgálat Krisztus lelkével és lelkületével. Délelőtt két nagyon mély és komoly témáról hallhattunk igei gondolatokat, és el kell, hogy mondjuk azt, hogy amiről délelőtt szó volt, ami lelki megújulásunk, gyógyulásunk érdekében, annak nem csak önmagunk számára van jelentősége és fontossága. Az Isten mindannyiunkat gyógyítani akar, mert bűnbetegek vagyunk, de az Isten azt akarja, hogy rajtunk keresztül és általunk emberek gyógyuljanak. Isten szolgálatra hív el mindannyiunkat. A gyógyulásunk, az Isten keresésünk, az ő megtalálása nem lehet öncélú a mi életünkben. Nem lehet öncélú, hogy én legyek megmentve, én legyek lelkileg jó állapotban. Ez önmagában nem lehet még a teljes cél. Az Isten mindannyiunkra a szolgálat munkáját bízta, hogy amit elnyertünk tőle, mi azt adjuk másoknak. És Jézus azt mondja, hogy vegyük föl az ő igáját, szolgáljunk vele együtt. Annyiszor volt már erről szó, és szeretném most újra elmondani ezt, mert ez a gondolat számomra olyan sokat jelent, hogy az Isten végtelen szeretetének az emberekkel való megismertetése, miért emberek feladata ezen a földön? Az Isten miért ránk bízza emberekre ezt a szolgálatot, amikor az ő angyalai sokkal jobban tudnák elvégezni? Sokkal jobban, sokkal gyorsabban. És mégis az Isten ránk bízza a szolgálat munkáját, az emberekért való szolgálat munkáját. Ki kell, hogy mondjuk, hogy az Isten emberi közvetítőkön keresztül akarja az embereket megszólítani. De azt is mondjuk ki bátran, hogy nem mi szólítjuk meg az embereket, mi emberek csak eszközök vagyunk. Akik igazából megszólítanak embereket, akik embereket Istenhez vezetnek, az a mennyei lényeknek a feladata. A három isteni személy és az angyalok szolgálata ez. De mégis kell az emberi közvetítő. Embereken keresztül jut el az Isten szeretetének az üzenete az emberekhez. És szeretnék itt felolvasni egy idézetet a Világ reménye című könyvből. Annyira szépnek tartottam ezt az idézetet, hogy kiírtam, és szeretném, hogyha szóról-szóra felolvasnánk és végig gondolnánk. Ezt olvasom. Az angyalok szinte türelmetlen sóvárgással várnak a mi együttműködésünkre, mivel az embernek kell lennie az ember felé közvetítő kapcsolati csatornának. Amikor pedig teljes szívünkből átadjuk magunkat Krisztusnak, az angyalok örvendeznek azon, hogy a mi hangunkon keresztül szólva nyilatkoztathatják ki a mindenható szeretetét. Milyen mély, hatalmas gondolat ez. Az angyalok sóvárogva várnak arra, hogy az Isten szeretetét az emberekkel közöljék. De ehhez emberi közvetítő csatornák kellenek. Kell a mi szolgálatunk, hogy rajtunk keresztül ők tudják az embereknek elvinni és bemutatni az Isten szeretetét. Igen, a három isteni személy, a mennyei lények, az angyalok mind azon fáradoznak, hogy mi élő csatornákká váljunk, megszentelt élő csatornákká, akiken keresztül, akiknek szolgálatán keresztül az üzenet, az örömüzenet el tud jutni emberekhez. Azt is el kell, hogy mondjuk, hogy ebben a szolgálatban minden ember érintett, minden egyes hívő ember érintett ebben a szolgálatban, aki megismerte Krisztust. És szeretnék annyit elmondani figyelmeztetésül, bíztatásul, bátorításul, hogy ez a munka, amire elhívott bennünket az Úr, Nem szabad erről úgy gondolkodnunk, hogy ha majd a délelőtt hangzottak teljesen maradéktalanul megvalósulnak az életünkben, akkor elkezdhetjük a szolgálat munkáját. Nem szabad erről így gondolkodnunk. Nem szabad erről így gondolkodnunk, mert látni fogjuk majd azt, röviden át fogjuk tekinteni, de majd látni fogjuk azt, hogy nem lehet ezt a munkát akárhogy végezni. Fogunk erről szólni. De ebben a munkában nem csak azok nyernek áldást, akikre irányul a mi szolgálatunk, hanem Istennek az a terve, hogy az ő közvetítői, az emberek, akik a szolgálat munkáját végzik, maguk is gyógyuljanak és épüljenek a szolgálat által. Az Istennek ez a csodálatos ajándéka felénk, emberek felé, hogy bármit kér tőlünk az Isten, bármilyen feladattal bíz meg bennünket, az nem fárasztó kötelesség teljesítés, és egy iga a szónak negatív értelmében vett értelmezésében, hanem bármi, amit teszünk, amit az Istenért végzünk, amit az Isten szolgálatként ránk bízott, az áldás formájában ránk hat vissza. És az Isten bennünket is áldásaiban akar a szolgálat által részesíteni, és nevelni akar bennünket, és a jellemünket is csiszolni, fejleszteni akarja. Arról is sokszor szóltunk már, de még egyszer hadd mondjam, mindannyiunknak megvan a szolgálati területe, mindannyiunknak megvan a szolgálata. A szolgálat nem abból áll, hogy valaki igét hirdet, az is egy szolgálat, de egy szolgálat a rengeteg közül. Mindenkinek megvan a maga szolgálati területe. És az Isten ezt a szolgálatot, a legegyszerűbb szolgálatot is személy szerint kiosztotta mindannyiunknak. Egy idézetet a bizonyságtételek második kötetéből így olvasom. Jézus valamennyi követőjének van egy munkája, mint amit a menny misszionáriusaként el kell végeznie. Figyeljük, minden embernek, mint a menny misszionáriusának van egy olyan feladata, amit neki kell elvégezni. A családban, a szomszédok között, a városban, a kerületben, ahol élnek. Az üdvösség csatornáivá kell válnunk. És egy másik idézetből csak egy mondatot szeretnék idézni kívülről, ugye az összeset nem írtam ki, de ezt a mondatot azért szeretném még megjegyezni. És Ellen White azt írja, hogy mi egymást ebben a munkában nem helyettesíthetjük. Úgy elgondolkodtam azért ezen a mondaton, hogy mi nem helyettesíthetjük egymást. Én nem tudok elmenni oda, akiket te ismersz, mert te vagy velük olyan kapcsolatban. Ti nem tudtok odajönni, ahol én vagyok. Nem tudjuk egymást helyettesíteni, az Úr mindannyiunknak személy szerint a magunk környezetében feladatot adott, szolgálatot adott, amelynek egyetlen egy a célja, hogy embereket Istenhez vezetni. Szeretném azt elmondani még itt bevezetésképpen, hogy a szolgálat ugye nem csak ige hirdetői szolgálat, úgyhogy az előbb szóltunk róla. Minden szolgálat, ami a másik emberért történik, a segítés, a vigasztalás, a jólétével való foglalkozás, a gyámorítás, minden szolgálat, ami a másik emberért történik. De egyetlen egy dolgot ne feledjünk el a szolgálat kapcsán soha, hogy a szolgálatnak mindig egy végső célja van, hogy az üdvösségre segíteni embereket. Ez a végső célja minden egyes szolgálatnak. Legyen az testi szolgálat, lelki szolgálat, tehát valakinek a fizikai szükségletéről gondoskodni, vagy mindegy, egy a célja, hogy az Istenhez vezetni az embereket. Gondoljunk bele abba, hogy Jézus ebben a földi életében milyen szolgálatot végzett. Gondoljunk bele abba, hogy milyen sokrétű volt az ő szolgálata. Prédikálni a legkevesebbet prédikálta Jézus. A többihez képest Jézus szolgált. Jézus élete a szolgálat volt, de a szolgálatának az volt a célja, hogy az ő élete által az Atya szeretetét ismerjék meg az emberek. És mit mondott Jézus? Amiként engem küldött az Atya, én is úgy küldelek benneteket a világra. A mi szolgálatunknak, minden emberrel való kapcsolatunknak mi kell, hogy a végcélja legyen? Hogy rajtunk keresztül általunk az Isten szeretetét, Jézus szeretetét tudják az emberek megismerni. Erre a kérdésre ne válaszoljunk, csak elgondolkodtató kérdést szeretnék feltenni, hogy ti Gondoltok-e az életetek minden napján arra, hogy az én életem, ugye aznap, amikor fölkelünk, ez a mai napom is szolgálatra rendeltetett. Gondolunk-e erre? Gondolunk-e erre, kezdjük ott, hogy a rengeteg feladat között, amikor a világi életünknek az ügyes, bajos dolgait intézzük, gondolunk-e arra, hogy szolgálunk? Gondolunk-e a szolgálatnak a megbizatására akkor, amikor egyéni vagy közösségi életünk is tele van nyomorúsággal? Gondolunk-e arra az élet bármilyen összefüggésében, és ne haragudjatok, ki kell, hogy mondjam, nem mehetek be egy közértbe, nem szállhatok fel egy villamosra, sehova nem léphetek úgy, hogy én nem Krisztus szolgálja vagyok, és az ő szolgálatában állok. Hadd mondjam, figyeljétek meg, az életben nem azzal kezdődnek a nagy dolgok, hogy az ember odaáll valaki elé, és elmondja a 2300 éves proféciát. Nem ezzel kezdődnek, hanem azzal, hogy a villamoson látod, hogy valaki bajlódik valamivel, vagy látod, hogy olyan szomorúan ül, és szeretetteljesen hozzászólni. Emberek vágyódnak a szeretet megnyilvánulása után. Emberek éhezik a szeretetet. Milyen világban élünk, nézzünk körül, magunk körül. Ha valami, ami hiányzik az emberek életéből, az a szeretet, a törődés. Soha nem felejtem el, én ezt többször elmondtam már, de már rég volt, amikor utoljára elmondtam ezt a történetet, amit hallottam az egyik testvérünktől, hogy emberi kedvesség, emberi figyelmesség milyen mértékig tud emberi szíveket megérinteni. Egyszer egy keresztségi meghallgatáson az egyik testvérünk elmondta, ugye mindenki elmondja ugye akkor a megtérésének a történetét, és az egyik testvérünk elmondta, hogy még fiatal volt, 10 éves korában volt az, hogy taxival mentek valahova a szüleivel. És azt mondja, hogy az életének az egyik meghatározó, a megtérésének az egyik meghatározó pontja az volt, hogy az a férfi az annyira jóságos volt, az annyira szeretetteljes volt, az annyira kedves volt. És hadd mondjam, bár csak így lenne, csak érteni fogjátok, hogy miért sóhajtottam most egyet, azt is mondta a testvérünk, hogy úgy utólag visszagondolva biztos azt gondolta, hogy biztos adventista lehetett. De bár csak így lenne, hogy tényleg mi lennénk a világ legszeretetteljesebb, legkedvesebb, legudvariasabb emberei. A testvérünk ugye ezt így fogalmazta. De hadd kérdezzem, gondolnátok arra, hogy egy taxisofőr azért, mert a munkájában kedves, szeretetteljes, előzékeny, hogy egy emberre benyomást tesz, hogy így is lehet élni, és fölkelti benne a vágyódást valami után, amit nem tapasztal, mert esetleg csak ridegséget, vagy más lelkületet tapasztal maga körül. Ne gondoljuk, hogy szolgálni, akkor szolgálunk, amikor, na most van egy kis időm, és elmegyek szolgálni. Mindennel szolgálunk. Jézus erre hívott el bennünket. Ez az életünk célja, ez az életünk értelme. És gondoljunk bele abba, amit Pál apostol mond, hogy a szolgálat, ugye most más szavakkal fogalmazom meg, a szolgálat az nem egy olyan, hogy akkor én most, akkor, mint ahogy az előbb mondtam, most felkészülök arra, hogy akkor persze vannak olyan szolgálatok, vannak olyan kiemelt területek, persze, amire külön felkészülünk, de az élet hétköznapi szolgálatai, ezek nem olyanok, hogy ezt most külön akkor én szolgálni akarok, hanem ez kell, hogy a lényünk része legyen. És gondoljunk bele abba, amit Pál apostol mond, hogy mi Krisztusnak a jó illatja vagyunk. Egy virágnak az illatát nem lehet elrejteni. A virágnak árad az illata, ha akarja, ha nem. És Jézus azt akarja, hogy az ő követői ilyenek legyenek, bárhol megfordulnak. A szeretetet, a békét, az örömöt, a reményt vigyék. Ebbe a mindezt nélkülöző világba. Azt említettük alapigénként, nem is kerestük ki, mert annyira ismerjük ezt az igét Máté evangéliumából, hogy vegyétek fel magatokra az én igámat. Ugye az iga az a szolgálatnak az eszköze. Az iga, amikor ugye az ökröket befogták az igába, ugye feltétlenül szükséges volt ahhoz, hogy hatékony munkát lehessen végezni. És ki kell, hogy mondjuk azt, hogy Jézus, amikor eljött erre a földre, szeretetből, az irántunk való szeretetből vállalt minden nehézséget, minden küzdelmet érettünk. Jézus szolgáló életet élt ezen a földön. És Jézus azt akarja, hogy ami ő benne volt, az a lelkület, és ő benne van az érettünk való szolgálatnak a lelkülete, ez bennünket is egész élethossziglan, nincs ennek időtartama, nincs ennek időkerete, egész életünk folyamán ez legyen a mi életünk, a szolgálat. Fel kell vennünk Krisztusnak az igáját, amit Krisztus mutatott be nekünk, ami terhet hordozott másokért, ugyanezt a szolgálatot nekünk is végeznünk kell ebben az életben. Nem tudom, hogy gondolkodtatok-e már azon, hogy a szolgálat, az emberekért való szolgálat, a vígasztalásnak, az Isten bemutatásának a szolgálata, az emberek Krisztushoz való vezetésének a szolgálata, egy olyan szolgálat, aminek a révén a legközelebb kerülhetünk az Istenhez. Ez az a kapocs, a szolgálatnak a kapcsa, ami a leginkább az Istenhez fűz bennünket. És hadd mondjam, ha mi csak gyógyulni akarunk Jézusnál, anélkül, hogy az ő igáját fel nem vennénk, és nem szolgálnánk, az életünk nem egy szolgáló élet, akkor a gyógyulásunk nem lehet teljes. Mert amit az Úr szinte ad nekünk gyógybalzsamként, amivel feltölt bennünket, az pillanatok alatt elposhad, megapad bennünk, hogyha mi azt nem adjuk tovább. Jézus úgy gyógyít bennünket, állandó, friss, tiszta vízzel, ami akkor maradhat friss és tiszta, ha mi állandóan adjuk magunkból. Ez a szolgálatnak a törvénye. És nem tudom, gondolkodtatok-e már azon, hogy ezt a munkát, ezt a hatalmas, magasrendű munkát Krisztus munkatársaivá lenni és végezni a szolgálatot, ezt már csak nagyon rövid ideig fogjuk tudni végezni. Erre már csak nagyon rövid időnk van. Egész rövid néhány esztendő. Az örökké valóságban soha-soha többé ilyen munkát nem végezhetünk. Miért? Ott nem lesz ember, nem lesz lény, teremtett lény, aki ne az Isten szeretetének örvendezne. Ott nem kell vigasztalni. Ott nem kell embereknek a reménytelenségben reményt nyújtani. Ezt a munkát, aminek pedig a legnagyobb az öröme ebben a földi életben, és mondjuk ki, a legnagyobb öröme ennek van. Ezt az örömet csak itt tapasztalhatjuk meg, és már csak egész rövid ideig végezhetjük. És micsoda kegyelmes az Isten, hogy ebben nekünk részt adott. Ebben nekünk részt adott. Nem az angyalaira bízza. Azaz, az angyalok rajtunk keresztül tevékenykednek. Mi vagyunk azok a csatornák, akiken keresztül az Úr tevékenykedhet. És micsoda öröm, amikor egy embernek segíteni tudunk. Én azt hiszem, hogy nincs közöttünk egy ember, aki ne ismerné ezt. Nagyon sűrű, és bízom benne, hogy mindennapi tapasztalat az életünkben. Milyen az, amikor valakinek örömöt tudunk szerezni? Milyen az, amikor valaki egy reménytelen embernek felcsillan a szeme, és azt látjuk, hogy valami kis remény lesz benne? Milyen az, amikor embereknek esetleg Krisztusról is tudunk beszélni? Nem tudom, voltatok-e már így, hogy amikor valaki odafigyel arra, amit mondunk, amikor valaki szóba áll a mennyei dolgokkal, milyen érzés utána a szívetekben? Az embernek repes a szíve az örömtől. Hogy végig gondoljuk, van ennél nagyobb és tisztább öröm? Ennél nagyobb és tisztább öröm nem létezik, mert ehhez önzés nem tapad. Ez az a tiszta Szentlélek általi öröm, amit az Úr akar mindannyiunknak adni. És így gyógyít bennünket. Gyógyít, miközben szolgálunk másoknak, miközben segítünk embereket. De olyan gyakran, amikor a szolgálatról van szó, olyan gyakran, és érezzük ráadásul, hogy a mi feladatunk sokkal több annál, a mindennapi életnek a feladatai itt vannak, amiről beszéltünk, de a mi feladatunk ennél még sokkal több, különösen a végidején minden emberhez az üzenetet, az evangéliumot eljuttatni. Nem tudom, hogy szoktatok-e arról gondolkodni, hogy de hát Istenem, hogy lehetséges ez? Szolgálatra hívsz el bennünket. Ugye a mindennapi szolgálatot meg kell erősödnünk ebben, és úgy végeznünk, ugye, ahogy az előbb szóltunk erről. De mi lesz majd azzal a munkával, amit ránk bíztál? Hogy fogjuk tudni befejezni? Mennyi a mi erőnk? Mik a mi lehetőségeink? Mik a mi képességeink? És amikor körülnézünk egyéni és közösségi állapotunkat szemlélve, ezt megint nem akarom megkérdezni úgy, hogy válaszoljunk csak. Csak elgondolkodtató kérdésként szánom, hogy nem szoktunk időnként elcsüggedni, hogy Istenem, hogy lesz ebből annak a megvalósulása, amit te megígértél. És ezt az igét, noha ezt is nagyon jól ismerjük, ezt az igét is, de azért keressük ki ezt az igét. Én szeretném, hogyha Pál apostolnak a szavait nagyon komolyan végig gondolnánk ebben az élethelyzetben, és erre a körülményre vonatkoztatva a Korintusi második levél 12. fejezet 9 és 10. verse a következőt mondja. Így olvasom az igét. Korintusi második levél 12. fejezet 9 és 10. verse. És ezt mondta nekem, ugye az Úr, ugye amikor Pál könyörgött, hogy a töv is múljon el a testéből. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtelenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Tudom, hogy a kérdés szinte mosolyogni való, de ti szerettek-e erőtlennek és gyengének lenni? Szeretitek-e ezt az állapotot? Én azt hiszem, hogy mindannyian úgy vagyunk, hogy akkor vagyunk igazából csüggettek, amikor teljesen erőtelennek és gyengének érezzük magunkat. A következő kérdésem így hangzik, hogy mikor gyönyörködtetek utoljára a szorongattatásban, az erőtlenségben, a gyengeségben, mikor gyönyörködtünk ebben utoljára? Én azt hiszem, hogy régen. Pál apostol pedig mit mond? Gyönyörködik ebben. Miért? Mert Pál apostol megértett valamit. Az ő egész életén tartó szolgálatának ez volt az alapja. Nem én, hanem Krisztus. Nem az én erőm, mert az semmi, hanem a Krisztus ereje. Ő nyilvánuljon bennem, ő szóljon általam, ő cselekedjék általam. Amikor Krisztus elhív bennünket a szolgálatra, akkor tulajdonképpen egy dolgot kérdez tőlünk. Először megkérdezi azt, amit Pétertől is kérdezett. Mit kérdezett Pétertől? Szeretsz-e engem? Ez az alapja. És utána pedig, ha nem is így megfogalmazva, de felteszi azt a kérdést, hogy akarod-e, hogy én cselekedjek rajtad és általad, vagy pedig magad akarsz cselekedni. Ha magad akarsz cselekedni, akkor az én követem nem lehetsz. De ha engeded, hogy én szóljak általad, ha te gyenge vagy, ha te erőtelen vagy, és hozzám kiáltasz segítségért, akkor én mindennel megajándékozlak, ami a szolgálat munkájához és feladatához szükséges. És szeretnék egy ilyen történetet olvasni a Szentírásból. Máté evangéliuma 14. fejezetéből olvasunk el Jézus életéből egy nagyon-nagyon jól ismert történetet, a kenyérszaporításnak, az egyik kenyérszaporításnak a történetét, és amikor olvasni fogjuk ezt a történetet, akkor mindannak, amiről idáig szóltunk, mindennek a hátterén fogalmazzuk meg magunkban, hogy mi az üzenete számunkra ennek a történetnek. Mondom, ennek a hátterén, a szolgálatnak a hátterén mi a fő mondani valója ennek a történetnek. Így olvasom a 14. fejezet 15-től 21-ig terjedő versekben. Mikor pedig esteledett, hozzá mentek az ő tanítványai mondván, puszta hely ez, és az idő már elmúlt. Bocsásd el a sokasságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek maguknak eleséget. Jézus pedig mondta nékik, nem szükség elmenniük, adjatok nékik ti enniük. Azok pedig mondták néki, nincsen itt csupán 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő pedig mondta, hozzátok azokat ide hozzám. És mikor megparancsolta a sokaságnak, hogy üljenek le a fűre, vette az 5 kenyeret és 2 halat, és szemeit az égre emelvén hálákat adott, és megszegvén a kenyereket adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a sokaságnak. És mindnyájan ettek és megelégedtek, és felszedték a maradék darabokat 12 teli kosárral, akik pedig ettek, mintegy 5000-en voltak férfiak, asszonyokon és gyermekeken kívül. Mielőtt megválaszolnánk azt a kérdést, amit az elején feltettem, azért ebben a történetben számomra olyan megható mozzanat, amit itt Jézus cselekszik. Nem bocsátja el a sokaságot táplálék nélkül. Miért megható ez a mozzanat? Jézus mit csinált egész nap? Tanította az embereket, az élet igéjét adta nekik. Szolgált ezeknek az embereknek. De Jézus, gondoljunk bele abba, hogy nem akarja őket fizikailag éhesen elbocsátani. A fizikai szükségletükről is gondoskodik. Jézus, aki 40 napon keresztül böjtölt és éhezett, ő érettük, és mi érettünk. És nem akarta, hogy az estét egy este úgy múljon el, hogy valamit ne tudjanak enni. Nem mondhatta volna Jézus, hát én egész nap tápláltam őket lelkileg, hát nem az a fontos. Hát jó, hát most nem vacsoráztak, majd holnap esznek. Jézus nem, mennyire gyengéden odafigyel, ő 40 napig böjtölt értünk. De nem tudta volna elviselni, hogy ezek az emberek éhesen menjenek haza. A testüket is táplálni akarta. Ilyen a mi gondoskodó Istenünk. De nézzük meg ezek után, hogy mi a történetnek a nagyon nagy tanulsága. Szerintetek mi a fő mondani valója a kenyérszaporítás történetének abból a szempontból, amiről idáig szóltunk? Akkor megfogalmazom én. De ha akar valaki, bárki közben nyugodtan mondja. A kenyér szaporításnak a csodája az Istentől való függőségünket mutatja be. Az embernek az Istentől való függőségét. Nem tudom, hogy mennyire gondolkodtatok ezen, hogy mit csináltunk volna mi akkor, amikor ott van egy óriási sokaság, és éhesek, és enni kell adni, és Jézus azt mondja nekünk, hogy ti adjatok neki enni. Mit csinálnánk? Tehát Jézus egy olyan helyzetben, amikor mi semmit nem tudunk tenni, azt mondja, hogy ti cselekedjétek meg. A tanítványoknak egyből eszükbe jutottak a kifogások. Hát itt csak 5 kenyér van, meg csak 2 hal. Ugye akkor a másik történetben látjuk, hogy, elmenni a majorokba vásárolni, hát hogy... Szóval minden kifogás az embernek eszébe jut, ugye? Hát de uram, nincs, hát nem vagyok képes rá, nincs időm hozzá, nincs elég pénzem hozzá, nem tudom megcsinálni. Minden kifogás, minden körülmény eszünkbe jut, hogy amikor az Úr azt mondja, hogy adjatok nekik ti enni. Mire akar rávezetni bennünket? Miért mondta ezt a tanítványoknak, hogy adjatok nekik ti enni? Miért nem egyből azt mondta, hogy nyugodjatok meg, majd én megsegítelek benneteket, és miért? Hogy döbbenjenek rá arra, hogy maguktól nem tudják. Döbbenjenek rá arra, hogy maguktól nem tudják megoldani ezt, amire Jézus megbízza őket. Hogy tudok én ennyi embert táplálni? Az embernek át kell éreznie a Krisztustól való függőségét. Hadd mondjam, az az ember, aki erősnek érzi, alkalmasnak érzi magát a szolgálatra, nem alkalmas. Mert alkalmas csak Jézus Krisztus. Bennünk és általunk. Tehát én magamtól nem tudok szolgálni, nem tudom megvalósítani, amit mondta, hogy adjatok nekik ti enni. Csak ő tudja ezt rajtunk keresztül megcselekedni. De rá kell, hogy döbbenjek erre, hogy ne a saját erőmben bízva próbáljak meg szolgálni. Ugyanakkor Jézus mit mutatott meg ezzel? Leültek. Ugye az emberek, Jézus adta a kenyeret a tanítványoknak, és a tanítványok folyamatosan tudták adni a kenyeret az embereknek. Gondoljunk bele abba, hogy Jézusnál olyan tárház van, ami kimeríthetetlen. Gondoljunk bele abba, hogy mit mutat ez, amikor valaki kinyújtja a kezét Jézus felé. Volt már olyan, hogy valaki üresen kellett, hogy visszavegye a kezét? Volt olyan, hogy valakinek vissza kellett venni a kezét, mert nem kapott Jézustól valamit? Olyan nincs. Emlékezzünk, amit Jézus mond, amit olvasunk pontosabban Lukács evangéliuma első fejezetében. Azt mondja, hogy éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Olyan nem volt, hogy egy ember a kezét kinyújtsa Jézus felé, mert szüksége van az ő áldásaira, az ő adományára, és abba a kézbe az Úr ne tett volna javakat. Ilyen nincs. De kinyújtjuk-e a mi kezünket? Kinyújtjuk-e hittel a mi kezünket? Van-e hitünk abban, hogy amit én nem tudok megoldani, és teljesen lehetetlennek látszik, az Isten előtt nem lehetetlen. Az Isten abból az 5 árpa kenyérből 5000 embert jól tud lakatni. Van-e nekem ehhez hitem? Egy idézetet szeretnék olvasni, annyira szép a Nagyorvos lábnyomán című könyvből, egy mondat, de így hangzik. Használjátok eszközeiteket, időtöket, képességeiteket. Vigyétek árpa kenyereiteket Jézushoz. Ő megjutalmazza az egyszerű bizalmat. Bármi, ami nehéznek tűnik, lehetetlennek tűnik, de az Úr felszólít rá, végezd a szolgálatot. Vigyük a mi árpa kenyerinket Jézushoz. Ő tudja, hogy magunktól nem tudjuk megoldani, és erre vár, hogy ezt felismerjük. És egyszerű hittel, bizalommal kérjük, hogy ő cselekedjen többet, mint mi kérni vagy elgondolni tudnánk. Ugyanakkor ez a történet még valami mást is mutat. Ez a történet még azt is mutatja, hogy akkor tudtak adni a tanítványok, amikor Jézussal élő kapcsolatban voltak, szoros kapcsolatban. Nélküle nem tudnak adni, csak Jézussal szoros kapcsolatban. De a Jézussal való egész közvetlen érintkezésnek, a Jézussal való szoros kapcsolatnak mi lesz az eredménye? A Jézussal való kapcsolatnak az lesz az eredménye, amit Pál apostol így fogalmaz szintén a korintusi levélben, hogy mi az Úr dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelke által. Az ő jellemét színről színre látva, vele élő kapcsolatban léve, továbbadva az embereknek, amit tőle nyertünk, mert kértünk tőle, hogy adhassunk. Elváltozunk dicsőségről dicsőségre, őt szemlélve úgy, mint az Úrnak lelkétől. Igen, hadd mondjam, Jézus is azért tudta így végezni a szolgálatát, mert Szentlélekkel teljes volt, mert a menny támogatta Jézust a földi életében, az Atyában bízott. Gondoljunk bele, hány ószövetségi profécia mondja, most nem olvassuk föl az igéket, mert de Ézsaiás könyvében olvasunk több helyen is erről, hogy az Úr felkente őt. Az Atya felkente Jézust. Emlékszünk az ő keresztségére, a Szentlélek galambformájában szállt Jézusra. És miért? Hogy el tudja végezni a szolgálatot, be tudja tölteni a szolgálatot. Jézus Szentlélekkel végezte a szolgálatot. Mi se tudjuk másképp végezni. Csak is akkor, ha a lélekkel, a Szentlélekkel beteljesedve, és Jézus szemlélve az ő képmására formálódunk át. Szolgálni csak is az ő lelkületével tudunk. Embereknek segíteni, hatható segítséget, az Isten megismerésében segíteni őket. Csak is Krisztus lelkületével tudjuk. Más módon ezt nem tudjuk elvégezni. Szeretnék a Bibliából egy ige szakaszt olvasni, megint egy jól ismert szakasz, János evangéliuma 7. fejezetéből, a 44-től 46-ig terjedő versekben a következőt olvasom. János evangéliuma 7. fejezet 44-től 46-ig. Némelyek pedig közülük akarták Jézust, mármint őt ugye megfogni, de senki sem vetette rá az ő kezét. Elmentek azért a szolgák a főpapokhoz és farizeusokhoz, és mondták azok őnékik: miért nem hoztátok el őt? És emlékszünk a válaszra? Mit válaszoltak ezek a szolgák? Soha ember nem szólott úgy, mint ő. És tudjátok-e, hogy mi volt ennek a titka? Mi volt ennek a titka, hogy Jézus úgy tudott szólni, mint soha senki? Soha ember nem szólt úgy, mint senki. mert soha nem élt senki úgy, mint ő. Soha nem élt úgy senki, mint ő. Az atya jellemét mutatta be. Ő volt maga az igazság. Ezért tudott hatalommal szólni, ezért tudott segíteni, ezért tudott szolgáló életet így, ilyen módon élni. Hadd mondjam, hogyha nem ez a lelkület, nem a Krisztus lelkülete van bennünk, nem tudunk mi se igazából szolgálni. Még több példát is lehetne az igéből hozni, de ezeket most nem említem, azt hiszem mindannyian ismerjük a példákat, hogy szolgálni, embereknek segíteni, embereknek Krisztust bemutatni, csak is Krisztus lelkületével, az ő lelke által lehetséges. De egyetlen egy gondolatot szeretnék még megjegyezni, amit nagyon fontosnak tartok a szolgálattal kapcsolatban, hogy közösen végig gondoljunk. A szolgáló életnek, a másokért élő életnek nem mindig van eredménye. Pláne nem gyors látszatja. A szolgáló élet az egy olyan élet, amikor az ember pontosan tudja azt, és nekünk fel kell vérteződnünk ezzel a gondolattal, hogy mi nem biztos, hogy meglátjuk a munkánknak, a szolgálatunknak a gyümölcsét. Jézus, amikor befejezte a földi életét, Jézus például az ő kereszt halálakor, itt fejezi be Jézus a földi életét. Milyen eredményt tud felmutatni? Milyen eredményt tud felmutatni? De Jézus a hit szemével látta, és tudta, hogy az ő szolgálatának meg lesz a gyümölcse. Gondoljunk például arra, amikor emberi példát hadd mondjak, tehát most nem Jézusnak a példáját, hanem egy ő követőjének a példáját, Istvánt. Istvánt, amikor megkövezik. István Szentlélekkel teljes férfiú volt. Amikor ellene fordultak, és ugye kezdik a fogaikat rá vicsorgatni, és egyáltalán bizonyságot tesz Krisztusról, micsoda szolgálat volt, micsoda magvetés volt az ő élete. Látott abból valamit megvalósulni? Látott abból valamit megvalósulni? Semmit. Az ő halála után, ugye? Sokkal kezdett kikelni a mag Pál apostolnak a szívében. Én olyan sokszor gondolkodtam már azon, és ezt lehet, hogy olyan furcsa gondolatnak tartjátok, de én olyan sokszor gondolkodtam azon, hogy kimondom, szerintetek a mennyben lesz bocsánat kérés? Jaj, de jó. Igen, nem. Nem tudom. Bocsánat, amit most mondok, azt mondom, hogy nem tudom. De én úgy elgondolkodtam azon, hogy szerintetek Pál apostol hogy fog Istvánnal majd beszélni? Hogy ő is hozzájárult az ő megöletéséhez. Nyilván a bűnbánatnak már nem az a fajtája, ugye, amit ebben a földi életben az ember átél. De ha az ember úgy végig gondolja, hogy mennyi rendezni való lesz ott a mennyben, mennyi megbeszélni való. Hányszor van az, hogy a halál elválaszt embereket egymástól, és valamit az életben nem tudtunk elintézni. És hányan vannak olyanok, akik egy életet úgy élnek keresztül, hogy nem tudják letenni azt a terhet, hogy nem tudtam az életében még ezt vagy azt megtenni, vagy bocsánatot kérni, vagy elmondani. Hány és hány ember él így? Én gondolkodtam azon, hogy a mennyben vajon hogy lesz ez? És én úgy gondolom, hogy a mennyben óriási kibeszélgetés lesz. Szeretetben, örömben. És micsoda jó dolog lesz azt tudni, hogy igen, mindennek megvolt a maga eredménye. És hadd mondjam, hogyha István bárki megkérdezné majd ott a mennyben, hogy még egyszer örömmel vállalta volna a földi életében ugyanezt a sorsot magának, biztos, hogy nem azt mondja, hogy kár volt, és milyen kár, hogy engem megköveztek, hanem hálás azért, és biztos vagyok benne, hogy a háláját fogja kifejezni, hogy igen, az ő élete által lehetett egy Pál apostol, és az ő élete által, az ő szolgálata által hány és hány ember megmenekült. Hadd mondjam, a mennyben egyetlen egy ember nem lesz, aki majd fel fogja hozni a földi élet fáradalmainak a terheit, és elpanaszolni, hogy nekem mennyit kellett itt a földi életben fáradoznom. Nem. Akkor is, amikor itt a földön az ember nem látta a munkájának a gyümölcsét, a mennyben majd megláthatjuk. A magvetés, a szolgálat, az türelemre tanítja az embert. Türelemre és élő hitre. Hogyha most nem is látom, az nem baj. Ne én akarjam látni. A hit szememmel lássam azt, hogy nem hiába való a szolgálatom, nem hiába való az én munkám az Úrban. A szántóvető, aki elveti az ő magvát, azt hiszem, hogy nagyon sokan foglalkoztok mezőgazdasággal, én ugyan nem, de tudom minden egyes emberről, aki ezzel foglalkozik, hogy senki nem úgy veti el a magot, hogy hát nem is lesz termés. Hanem hogy vetik el az emberek a magot? Ugye abban a hitben, abban a reményben, hogy lesz majd gyümölcstermés. És bíznak benne, és könyörögnek, és imádkoznak, hogy az Úr áldja meg a magvetést. És mit ígér az Úr? Nem tudom, hogy az özönvízkor tett ígéretet szoktuk-e lelki értelemben is végig gondolni. Amíg ugye ez a föld lesz, ugye? Mondja, csak ebből a szempontból vetés és aratás is meg nem fog szűnni. Ne bízzunk kevésbé a lelki vetés és aratásban, mint a fizikaiban. Az Úr megígérte mind a kettőt egészen a földünk történelmében. Fogadjuk el hitben és örömmel, amit Jézus így mondott, más a vető és más az arató. Mi a szolgálatunk célja? Az aratás. És ne az, hogy mi arassuk le. Az egy plusz ajándék, hogyha arathatunk valamit, vagy látunk valamit ebből. A nagy aratás a végső cél, és ennek a szolgálatára hívott el mindannyiunkat az Úr. És itt szeretném felolvasni a Korintusi első levélből a 15. fejezet 58. versét. A Korintusi első levél 15. fejezet 58. verse. Azért szerelmes atyám fiai, erősen álljatok mozdíthatatlanul, buzgolkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Erősen álljatok, buzgolkodjatok. Ha sátán támad, ha úgy tűnik, hogy amiket a magokat vetünk, nem is fognak kikelni, bármilyen nehéz körülmények vannak. Mit mond? Buzgolkodjatok rendületlenül. És mit tudjatok? Mi legyen a teljes belső meggyőződésetek? Hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Nem hiába szolgálunk, nem hiába végezzük a feladatot. És hadd mondjam még egyszer, sátának a támadását, ellenségeskedését, a szolgáló élet nagyon-nagyon fel tudja szítani. De soha ne feledjük el azt, hogy nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. Akinek mi a szolgálatában állunk, azért minden hatalom menjen és földön. És sátán keresztezheti ideig, óráig, úgy tűnik, hogy meghiúsíthatja az Isten munkáját. Látszólag, de a végső diadal az Istené nem fogja tudni megsemmisíteni azt a munkát, amit az övéi által, az övéin keresztül végez. És én egy igeszakaszt és egy idézetet szeretnék a végén felolvasni. Először szeretném felolvasni Ézsaiás könyve 41. fejezetét. A 41. fejezetben a 17-től a 20-ig terjedő versekben van egy olyan igeszakasz, ami számomra annyira bíztató, annyira bátorító, hogy szeretném most is befejezésül az igei szakaszok közül ezt az igeszakaszt felolvasni. Ézsaiás könyve 41. fejezet 17-től terjedő verseiben így olvasom. A nyomorultak és szegények keresnek vizet, de nincs. Nyelvük a szomjúságban elepett. Én az Úr meghallgatom őket. Én Izrael Istene nem hagyom el őket. Az első versnek azt hiszem, hogy a mondani valóját a saját bőrünkön érezzük. Nyomorúságban vagyunk egyéni életünket tekintve, közösségi életünket tekintve. Nézzük meg a világban levő állapotot. Egyszerűen azt olvassuk, a nyelvük a szomjúságban eleped, az ínyhez tapad. És mit mond? Én az Úr meghallgatom őket, én Izrael Istene nem hagyom el őket. Miért? Mert kiről beszél? Kik azok, akik a szomjúságtól elepednek? A nyomorultak és szegények. Kik a nyomorultak és szegények? Van-e valami definíciója a Bibliában a nyomorultnak és a szegénynek? marasztok között egy szegény és nyomorult népet, akik bíznak az Úr nevében. Ki a nyomorult és a szegény, aki az Úr nevében bízik? A nyomorultak és szegények keresnek vizet, de nincs. Nyelvük a szomjúságban elepett, de én az Úr meghallgatom őket, én Izrael Istene nem hagyom el őket. És nézzük meg az ígéretet. Kopasz hegyeken folyókat nyitok, és a rónák közepén forrásokat. A pusztát vizek tavává teszem, és az aszú földet vizeknek forrásává. A pusztában cédrust, akácot nevelek, és mirtuszt és olajfát. Plántálok a kietlenben ciprust, platánt, sudar cédrussal együtt. Micsoda hatalmas ajándék, megszaporítja az öt kenyeret, 5000-ek, és csodákat cselekszik az Isten az övéin keresztül, az imádságra, a buzgó könyörgésre. És utána a 20. vers így zárja le, hogy lássák, megtudják, eszükbe vegyék, és megértsék mindnyájan, hogy az Úrnak keze művelte ezt, és Izrael szentje teremtette ezt. Hogy megértsék, hogy nem maguktól van. A szolgálat eredménye, a szolgálat gyümölcse, az Isten ajándéka, nem magunktól. De ehhez kell, hogy nyomorultak és szegények legyünk, ehhez kell, hogy gyengék és erőtelenek legyünk, hogy ő el tudja végezni a szolgálatunkat, a szolgálatot rajtunk keresztül, hogy a mi gyengeségünkhöz tudja adni az ő végtelen erejét, és a mi tudatlanságunkhoz az ő bölcsességét. És befejezésül a Nagyorvos lábnyomán című könyvből szeretnék röviden két idézetet olvasni. Így olvasom az idézetet. Amikor nehéz körülmények közé kerülünk, ő alázatos imánkra válaszként megmutatja hatalmát és bölcsességét. Bízzál benne, mint imát meghallgató, és imára válaszoló Istenben. Ő olyan Istenként fogja kinyilatkoztatni magát neked, aki segíteni tud minden válságos helyzetben. Mire szólít fel bennünket az Úr? Mire szólít fel az egész igén, az üzeneteken keresztül? Ember, amikor válságos helyzetben van, egyet tegyél. Ne csüggedj, ne lankadj, hanem nyisd ki a kezedet hittel az Isten felé, és ő meg fog téged elégíteni. Fogja adni mindazt, amire szükséged van. És a másik idézet pedig így hangzik. Mennyei lények várnak arra, hogy emberi eszközökkel együttműködve megmutathassák a világnak, mivé válhatnak emberek, és Istennel egységben mit valósíthatnak meg pusztulásba rohanó lelkek megmentéséért. Most figyeljük ezt a mondatot. Isten korlátlanul fel tudja használni azt az embert, aki énjét megtagadva szabad teret enged szívében a Szentlélek munkájának, és teljesen Istennek szentelt életet él. Nem gyönyörű ez a mondat? Isten korlátlanul, nem részlegesen, vagy egy kicsit itt, vagy egy kicsit ott. Isten korlátlanul fel tudja használni azt az embert, aki az énjét megtagadva a Szentlélek munkájában enged a szívének teret. A menny kimeríthetetlen tárháza áll rendelkezésünkre. Talán csak még egy mondatot ebből a gyönyörű idézetből olvasom, ajánlom a 103. 104. oldalnak az elolvasását, de az utolsó mondatot így olvasom. Mindenki, aki semmit vissza nem tartva felajánlja magát az Úr szolgálatára, felbecsülhetetlen eredmények eléréséhez kap erőt. Isten csodálatos dolgokat fog tenni értük. Úgy munkálkodik értelmükben, hogy már ezen a világon is látható lesz életükben az eljövendő élet ígéreteinek a beteljesedése. Igen, mindenki, aki semmit vissza nem tartva, aki az egész életét, mindenét az Isten szolgálatára szenteli, vissza nem tartva, semmit vissza nem tartva felajánlja magát az Úr szolgálatára, felbecsülhetetlen eredmények eléréséhez kap erőt. És én szívem mélyéből kívánom, hogy ezt a felbecsülhetetlenül nagy erőt mindannyian el tudjuk nyerni az Isten kegyelméből, hogy hű szolgái lehessünk. Amen.
Az Isten tiszteltet a 204-es énekünk első három versével fejezzük be, majd ismét lehetőség lenne többen imádkozni, tehát letérdelnénk, és az imádk végén majd még az utolsó versét ennek az éneknek elénekeljük. Tehát a 204-es ének első három versét énekeljük.
Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked a te jó voltodért. Köszönjük neked, Istenünk, ahogy gondot viselsz rólunk, ahogy nevelsz bennünket, ahogy gyógyítani akarsz, és köszönjük, hogy eszközöd lehetünk, mindannyian eszközök lehetünk a te kezedben, hogy más embereknek, mindenkinek a körülöttünk élők közül szolgálni tudjunk, hogy segítsünk embereknek téged megtalálni. Urunk, köszönjük, nem tudjuk igazából felmérni az emberi élet lehetőségeit, nem tudjuk felmérni igazából azt, hogy te milyen kiváltságban részesítesz bennünket. Urunk, köszönünk neked mindent, de arra kérünk téged, töltsél be bennünket a te lelkeddel. Kérünk téged, adjad, hogy amiről délelőtt közösen gondolkodtunk, az megvalósuljon a mi életünkben. Adjad, hogy felismerjük az igazi állapotunkat, és adjad, hogy az egyedüli gyógyszert, Urunk, Jézusunkat, a áldozatodat meg tudjuk ragadni, hogy valóban meggyógyítson bennünket a mi bűnbetegségünkből. És Urunk, adjad, hogy a veled szerzett tapasztalatokat meg tudjuk osztani mindenkivel, akivel csak lehetséges. És Jézusunk, adjad, hogy a veled való szeretet kapcsolat, az élő, állandó kapcsolat, ennek az áldása, ennek a légköre, vagy ha kiáradna belőlünk, és adjad, Urunk, hogy bármit végzünk, a fizikai, földi munkánkat, bármilyen ügyben járunk el, bármit teszünk, Urunk, adjad, hogy mindenki, akivel csak érintkezünk, megérezze a te szeretetedet rajtunk keresztül. Urunk, nem tudjuk mi felmérni, hogy egy-egy embernek, mindannyiunknak milyen messze menő hatása, befolyása lehet a környezetére. Urunk, mi ezt nem látjuk, de adjad, hogy igazából komolyan vegyük ezt, és adjad, hogy minden nap a te kezedbe tudjuk helyezni magunkat, hogy az aznapi szolgálatot, amelyre elhívtál bennünket, be tudjuk tölteni. És Urunk, kérünk téged, készítsél fel bennünket erre a végső nagy munkára, amit te megígértél, hogy ez majd meg fog valósulni. Urunk, ha megegyezik a te akaratoddal, használjál föl bennünket eszközül a te kezedben. Kérünk téged, adjad, hogy érezzük, hogy erőtelenek vagyunk, és adjad, hogy gyönyörködjünk ebben, érezzük a gyengeségeinket. Urunk, adj igaz alázatot. Köszönjük, hogy az alázatban erő van, köszönjük, hogy az alázatban nem összeomlás van, hanem az alázat felismeri az erőtelenséget, a tehetetlenséget, a gyengeséget, és hozzád fordul. Urunk, add ezt a lelkületet, adjad, hogy mindig nyitva legyen a kezünk feléd, hogy te adjál nekünk, és köszönjük az ígéretet, hogy te soha nem bocsátod el a tiédet üresen, akik hozzád fordulnak. Urunk, add meg ezt nekünk a te végtelen kegyelmedből, és kérünk, segíts egyénileg mindannyiunkon, a mi életünkben ezt a szolgálatot betölteni, és könyörgünk az egész közösségünkért, hogy mind közösség is el tudjuk végezni azt a munkát, amelyet ránk bíztál. Amen.